happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjad, hogy velem együtt, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus által elnyertem a fiúságnak a szellemét, és Istennek az örököse lettem. És nem a szolgaság szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Istent atyámnak nevezhetem. És a Szentlélek a szellememmel együtt tesz bizonyságot, hogy Isten gyermeke vagyok. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem, hogy Jézus Krisztus az élő Istennek a fia, aki azért jött, hogy a kígyó fejére taposson, és lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, diadalmenetben mutogatta őket, és mindezek a sötét, gonosz sátáni erők, amelyek világot uralják, alá vannak rendelve Jézus Krisztusnak. Én pedig Jézus Krisztussal együtt fel vagyok ültetve a mennyekbe, és az Úrban meg vagyok áldva a mennyekben minden szellemi áldással, és meg vagyok pecsételve a Szent Szellemmel a teljes fiúságnak a napjára, a teljes váltság napjára, amikor is a testem a halandóságtól megszabadul és halhatatlanná válik, romlandóság helyére romolhatatlanság lép be a testemben, és örökkön örökké az Úrnak a jelenlétébe élek, az ő dicsőségébe. Ezért ma is, holnap is, és mindig, és mindörökké magasztalni fogom, dicsérni fogom, áldani fogom az én megváltómat, az én szabadítómat, az én gyógyítómat, az Úr Jézus Krisztus, aki úgy szeretett engemet, hogy az életét adta oda érettem, hogy megszabadítson engemet a pokolnak, a tüzétől, és fölvigyen engemet az Atya dicsőségébe. És hiszem, hogy az engesztelésnek a vére ott fönn van a mennyekbe, és ezt a vért, mivel elfogadtam, ezért reménységgel jó előmenetelem van a Krisztus Jézusban, és ő nevében haladok dicsőségről dicsőségre, erőről erőre, míg nem megjelenek az Úr színe előtt, hogy színről színre lássam őt. Halleluja! Halleluja! Amen!
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Nehémiás könyve, 3. rész. Eljásib főpap a rokonaival, a többi papokkal együtt a lyukkapunál kezdett hozzá az építéshez. Felszerelték a kapuszárnyakat, majd fel is szentelték az elkészült kaput. Felépítették a falat a Hammeá toronyig, és a Hananél toronyig, és azt is felszentelték. A mellettük lévő szakaszon jerikói férfiak dolgoztak. Mellette Zakkúr, Imri fia javítgatott. Azután Hasszená fiai következtek, akik a halkaput állították helyre. Elkészítették a gerendázatot, a kapuszárnyakat, a zárakat és a reteszeket. Merémót, Uriá fia, Hakkóc unokája javította a következő szakaszt. Mellette Mesullám, Berekjá fia, Mesézabél unokája, még tovább menvett Szádók, Baná fia falaszta be a réseket. Mellettük a Tékol városából jött férfiak építettek, de csak a közemberek, mert a vezetőik és előkelőik nem voltak hajlandók az örökkévaló munkájában részt venni. A régi kaput Jójádá, Pészéják fia és Mesullám, Beszódiá fia újították fel. Ők készítették el a gerendázatot, a kapuszárnyakat, a zárakat és a reteszeket. A következő szakaszon épített a Gibeoni Melatjá és Jádón Mérónotból, meg más gibeoni és micpai férfiak, akik a folyón túli tartomány fennhatósága alá tartoztak. Mellettük Uzziel, Harhajá fia építette a falat, aki aranyműves volt. Majd Hananiá következett, az egyik kenőcs készítő mester. Ők javították Jeruzsálem falát a széles falszakaszig. Azután Refájá, Húr fia dolgozott, aki Jeruzsálem félkerületének a kormányzója volt. Mellette építette a falat Jedajá, Haruma fia, akinek a háza éppen ezzel a falszakasszal szemben állt. A következő szakaszt Hattús, Hasabneja fia építette. Malakijá, Hárim fia és Hassúb, Paharmoá fia építették újjá a következő részt és a kemencék tornyát. Azután Sallum, Hallóhés fia, Jeruzsálem másik félkerületének kormányzója javítgatotta leányaival együtt. A völgykaput Hánun állította helyre a Zanoákból érkezett férfiakkal együtt. Ők készítették el a gerendázatot, a kapuszárnyakat, a zárakat és a reteszeket. A falat is kijavították a völgykapu és a szemétkapu közötti szakaszon, mintegy 1000 könyök hosszon. A szemétkaput Malakijá, Rékáb fia, Béthakkerem kerületének a kormányzója állította helyre. Elkészítette a gerendázatot, a kapuszárnyakat, a zárakat és reteszeket. A forráskaput Sallún, Kolhóze fia, Micpá kerületének a kormányzója állította helyre. Elkészítette a gerendázatot, a kapuszárnyakat, a zárakat és reteszeket. Ő javította meg a városfalat a Selach vízgyűjtőnél, a királyi kerteknél, egészen a Dávid városából levezető lépcsőig. Azután Nehemjá, Azbuk fia, Bécúr félkerületének a kormányzója javította ki a falat a Dávid király sírjával szemben, a vízgyűjtő medencéig és az őrség házáig. Mellette javították a töréseket a léviták, Rehum, Báni fia vezetésével. Utánuk Hasabjá, Keila félkerületének a kormányzója dolgozott. A testvérei dolgoztak a következő szakaszon, Bavvaj, Hénádát fia vezetésével, aki Keila másik félkerületének a kormányzója volt. Azután Ézer, Jesúa fia, Micpá kormányzója dolgozott azon a falszakaszon, amely a fegyvertár és a sarok között húzódik. Majd Báruk, Zakkai fia javítgatott szorgalmasan a sarok és Eljásib főpap házának bejárata közötti darabon. A következő szakaszon Merémót, Uriá fia, Hakkóc unokája építette a falat, Eljásib házának bejáratától a ház végéig. Mellette dolgoztak a környező vidékről való papok. Azután Benyámin és Hassúb, majd Azarjá, Maaszéjá fia, Anájá unokája javítgattak, mindegyik a saját házával szemben lévő szakaszt. Azarjá házától azt a részt, ahol fordul a fal, egészen a sarokig, Binnúj, Hénádát fia építette újjá. Pálál, Uzzaj fia ott dolgozott, ahol fordul a fal, de a másik oldalon, majd a király felsőháza melletti toronynál, az őrség udvaránál. Utána Pedájá, Parós fia épített. A következő részt, amely a keleti oldalon, a vízi kapuig és a magas toronyig húzódik, a templom szolgái javították ki, akik az Ófeldombon laktak. Majd a tékolbeliek következtek, akik a toronytól az Ófeldombig állították helyre a falat. A lovak kapuján túli szakaszt a papok javították, mindegyikük a saját háza mellett. Azután Cádók, Immér fia következett, aki szintén a maga háza melletti szakaszon dolgozott, utána pedig Semajá, Sekanyá fia, a keleti kapujra építette a falat. Az utána következő falszakaszon Hananyá, Selemjá fia és Hánún, Cáláv hatodik fia javított, majd Mesullám, Berekjá fia építette a saját szobája melletti részt. Malkijá, az aranyműves dolgozott a következő szakaszon, amely a templom szolgáinak háza és a kereskedők háza mellett húzódott, a Mifkát kapun túl, a sarok felső kamrájáig. Innen a lyukapuig pedig az aranyművesek és a kereskedők javítgattak. Negyedik rész. Amikor Szamballat meghallotta, hogy építjük a falat, nagyon felháborodott, dühös lett és csúfolni kezdte a júdaiakat. Rokonai és a samáriai sereg előtt azt kiabálta.
Mit képzelnek ezek a nyomorult júdaiak? Hogy merészelnek önhatalmulag építkezni? Csak nem akarnak áldozatokat is bemutatni. Azt hiszik, hogy egy nap alatt be tudják fejezni. Azt képzelik, hogy a porrá égetett köveket feltámaszthatják abból a romhalmazból.
Ott állt mellette Tóbiá, az ammoni tisztviselő is, aki még hozzátette.
Ha ezek a nyomorultak építik a kőfalat, elég, ha egy róka felugrik rá, már attól is összedől.
Akkor én, Nehémiás, imádkoztam. Istenünk, halld meg ellenségeink gúnyolódását! Szálljon vissza fejükre minden gyalázkodásuk! Őket borítsa el a szégyen, amikor ellenségeik fogságába hajtják őket. Istenünk, ne bocsáss meg ellenségeinknek! Ne töröld el bűneiket, hiszen valójában téged bosszantottak, amikor a falépítőit gúnyolták. Ennek ellenére tovább építettük és javítgattuk a falakat a város körül, és az építők nagy kedvel dolgoztak. El is jutottunk az eredeti magasság feléig. Azonban ellenségeink, Szamballat, Tóbiá, az arabok, az ammoniak és az asdódiak bosszankodtak azon, hogy Jeruzsálem falait tovább építjük, a munka jól halad, és a réseket hamarosan betömjük. Ezért összefogtak, és elhatározták, hogy együttes erővel megtámadják Jeruzsálemet, és így akadályozzák meg a fal befejezését. Mi azonban imádkoztunk Istenünkhöz, és őröket állítottunk a falakra, akik éjjel-nappal figyelték a környéket. A júdeaiak azt mondták.
A munkások elfáradtak, és még mindig nagyon sok a törmelék. Nem tudjuk ezt a falat felépíteni.
Ellenségeink azt mondták.
Észre sem fogják venni, úgy belopakodunk közéjük. Akkor azután leöldössük őket, és véget vetünk az egész építkezésnek.
A Júdea tartományában lakó testvéreink is eljöttek, és folyton sürgettek bennünket, hogy az építők térjenek haza, és a saját városukat védjék meg a fenyegető ellenségtől. Ekkor én fegyveres férfiakat rendeltem a fal mögé, azokra a szakaszokra, ahol leginkább várható volt az ellenség támadása. Az alacsonyan fekvő részeikre és a résekre. A nagyobb családokat egy helyre állítottam, és felfegyvereztem őket dárdákkal és íjakkal. Megszemléltem őket, és előjük állva így biztattam a családfőket, a vezetőket és az egész népet.
Ne féljetek ellenségeinktől! Ne rájuk gondoljatok, hanem az örökké valóra! Ő az igazán hatalmas és félelmetes! Ti pedig harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonotokért!
Így azután Isten meghiúsította az ellenségeink tervét, mert észrevettük, hogy mire készülnek. Ezt ők is megtudták. Mi pedig mindannyian folytattuk a falak építését, mindenki a maga helyén. De ettől a naptól kezdve szolgáim fele a falakon dolgozott, a másik fele pedig teljes fegyverzetben őrséget állt. Dárdával, pajzsal, íjjal és harci öltözetben. A vezetők pedig ott álltak Júda egész népe mögött, akik a falat javították. Az építők ettől kezdve maguk is fel voltak fegyverkezve, és úgy végezték a munkájukat. A kardja mindegyiknek munka közben is állandóan a derekára volt kötve, a kürtös pedig mellettem állt. Ezért azt mondtam a vezetőknek, a családfőknek és az egész népnek.
Ez a munka igen nagy, és tágas területen folyik. Mi pedig az egész fal hosszában egymástól távol és szétszórtan dolgozunk. De akárhol is dolgoztok, ha meghalljátok a kürtjelet, azonnal fussatok oda! Istenünk harcol értünk!
Így építettük a falakat hajnaltól a csillagok feljöttéig, de a férfiak fele dárdával a kezében állandó harci készültségben állt. Azt is megmondtam az embereknek, hogy a segítőikkel együtt mindannyian maradjanak éjjelre is Jeruzsálemben, hogy éjjel őrködjenek és nappal dolgozzanak a falon. Mi is állandóan fegyveresen jártunk. Én és a rokonaim, a szolgáim és az engem kísérő testőrök valamennyien. Még a ruháinkat is csak annyi időre vettük le, amíg mosakodtunk.
Oh, happy day.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Tehát a Dániel 9-hez kérlek benneteket, lapozzatok vissza, 16. versszaktól. Uram, a te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a te haragod és búsolásod a te városodtól, Jeruzsálemtől, a te szentséges hegyettől. Mert a mi bűneinkért és a mi atyáink hamisságaiért gyalázatára van Jeruzsálem, és a te néped mindeneknek mi körülöttünk. Most hallgass meg, ó Istenünk, a te szolgádnak könyörgését és esedezéseit. Világosítsd meg az Úrért a te országodat, a te szent helyeden, amely elpusztítatott. Hajtsad én, Istenem, a te füledet hozzám. Hallgass meg, nyisd meg szemeidet, tekints meg a mi pusztulásunkat és a várost, amelyet te nevedről neveztetik. Mert nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesszük eléd a mi esedezéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, légy kegyelmes! Uram, légy figyelmes! Cselekedd meg, ne késedelmezzél tennem magadért, ó én Istenem, mert a te nevedről neveztetik a te városod és a te néped. És még szóltam, imádkoztam, vallást tettem az én bűnömről, az én népemnek, Izraelnek a bűnéről, és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztettem, és az én Istenemnek szent hegyéért. Egyelőre, eddig, amen. Tehát most az ima célt kérdezre szeretném felhívni a figyelmeteket. Tekintettel arra, hogy vasárnap is ez volt a téma. Szóval figyelitek, hogy miről imádkozott Dániel? Jeruzsálemért és a templomhegyért. Jeruzsálemért és a templomhegyért. A szentséges hegy az a templomhegy, ahol az Istenek a dicsősége lakozott, de elment az Istenek a dicsősége, és le lett rombolva a város. Tehát Dániel korában Jeruzsálem pusztában hevert, el volt hagyatva, le volt rombolva a templom, elment az Úrnak a dicsősége, és azt mondja, ez az Isten haragjának a bizonyítéka, hogy azon a helyen nem áldásban, hanem haragban. És ma is ugyanez az egyik fontos közbenjáró szolgálat, ma a Jeruzsálem szolgálata, mert Jeruzsálemen nem Isten áldása van, hanem a haragja van. Ugyanúgy kell látni, mint ahogy Dániel van, akkor a harag nincs, mint Dániel idejében, de ez azért nehéz ezt megmondani, mert változhat a dolog, de az a lényeg, hogy Jeruzsálem a mostani állapotában nem az, aminek Isten eltervezte, mert a 16. verszak szerint is, ugye itt egy utalás volt, hogy szentséges hegyettől, Jeruzsálemtől, a városodtól a vedd el a haragodat és a busulásodat. Miért mondta Dániel ezt? Hogy Jeruzsálemen az Istennek a haragja, busulása van, tehát szomorú Jeruzsálem miatt, azért, mert Jeruzsálem nem az volt, aminek rendelte Isten, és a hegyen, a szentségnek a hegyén nem az Istennek a temploma állt, és nem az Úr dicsősége lakozott, hanem más dolog volt ott. Most is ugyanez a helyzet, hogy a szentségnek a hegyén nem az Úr dicsősége lakozik, hanem az Istennel ellentétes Istennek, tehát idegen Istennek az épületei vannak ott, tehát ez bizonyítja azt, hogy az a hely a mai napig is elhagyatott, tehát például a közbenjárás szolgálatának az egyik nagyon fontos célja a Jeruzsálemért való imádkozás, hogy az Úrnak a haragja és busulása, szomorúsága menjen el arról a helyről, és ahogy a 17. verszakban mondja, kéri Dániel, hogy világosítsa meg az Úr az ő orcát a szent helyeden. Hol a szent helye? Hol a szent helye Istennek? A templomhegy. Értsétek meg, amikor mi atyánkban azt imádkozunk, jöjjön el a te országod, ennek a fő fókusza a látható módon való eljövetelnek Jeruzsálem. Ha Jeruzsálemben nem jön el az Isten országa, ha nem száll le a templomhegyre az Isten dicsősége, akkor nincs itt a földön az Isten országa. Tehát mai napig is az Új Szövetségben azért feladata minden kereszténynek a Jeruzsálemért való imádkozás. Mert mit mondja Jézus, hogy miért imádkozzá? Hogy jöjjön el Isten országa. De Isten országának az eljövetelét Jézus látható módon gondolja mi atyánkba, mert hozzád már eljött Isten országa, de nem az a teljességbe jött el Isten országa, amit az Isten eltervezett. Csak szellemi módon jött el Isten országa, hogy beléd költözött hitáltal Jézus Krisztus a szívedbe, Jézus Krisztus fölkent szent lélekkel, de látható módon nem jött el Isten országa. A látható eljövetelének a legfőbb mutatója Jeruzsálem és a templomhegy. Ha ott azt látod, hogy nincsen Isten dicsősége, ha azt látod, hogy az Isten igéjével ellentétes erők uralják a terepet, sőt, Biblia káromló emberek, az azt mutatja, hogy az Isten országa nagyon távol van a földtől, és Isten áldása helyett a földön, illetve főleg Jeruzsálemben, Istennek a haragja is, és Istennek a szomorúsága van.
Egyetlen dolgot nem értettem csupán. A prédikáció végén előre hívta a megtérni szándékozókat. Ugyanis mi hatan, akik hallgattuk őt, természetesen már réges-rég átadtuk a szívünket Jézus Krisztusnak. Akkor mégis miért kért bennünket erre? Mindazonáltal csodálatos volt. Olyan, amit sosem fogok elfelejteni. Ekkor lépteket hallottam. A hosszú, üres folyosón a gondnok sétált előre. Könnyek csorogtak az arcán. Letérdelt a színpad előtt, és átadta a szívét Jézusnak. És Lottie Jefferson, mint egy evangélista, aki naponta százakat vezet be Isten királyságába, a férfi fejére tette a kezét, és imádkozni kezdett vele. Ki tudja? Talán nem is hibáztunk. Lehetséges, hogy Isten adta oda nekünk a városi előadótermet arra az estére, és ez az ember volt az, akit ő keresett. Egy dologra biztosan tudtam a választ. A történtek újra arra emlékeztettek, hogy kizárólag Isten szelleme tudja Jézushoz vonzani az embereket. Mindeközben persze azon is elgondolkodtam, hogy vajon másokat is ilyen gyakran szükséges az Úrnak emlékeztetnie erre a tényre. Ráadásul Isten csak és kizárólag a Szent Szellem ajándékait fogja használni erre a feladatra. Nekem pedig nem adta meg az evangelizálás ajándékát. Természetesen tanúnak kell lennem, mint minden kereszténynek. Az egyetlen hely, ahol tudnék Jézusról beszélni, inkább egy tehénistáló lenne, mint sem egy színpad. Végtére is Isten eredetileg ezt a látást adta nekem.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Egy autókereskedő, mint például Linwood Sefford, Washingtonban autókereskedőknek beszél Istenről. Egy ügyvéd, mint például Kermit Bradford Atlantában, Georgia államban ügyvédeknek tesz bizonyságot. Egy tehenész pedig állattenyésztők felé teszi ugyanezt. Ilyen beszélgetésekre pedig már csak azért is nagyon könnyű sort keríteni, mert közös nyelvet beszélnek, és közös az érdeklődési körük is. Mint például a tehenészek közös érdeklődési területe a szarvasmarha tenyésztés. Számunkra a legizgalmasabb téma a világon. Annak a leírhatatlanul tökéletes egyednek a felkutatása, amely változatlan formában örökíti tovább kiváló tulajdonságait a következő nemzedéknek. Minden hónapban beleástam magam a Holstein Fries társaság által kiadott magazinba, és tüzetesen áttanulmányoztam a genealógia táblázatot. És minden alkalommal újra és újra ámulatba ejtett a wisconsini Pabst farmon kitenyésztett Burke vérvonal. Emlékszem, amikor először sétáltam végig a makulátlanul tiszta borjúistálókon, keresve azt a bikaborjat, amelyik bevihetné ezt a vérvonalat a mi csordáinkba. Az első példány, amely mellett ámuldozva álltam meg, 25 ezer dollárba került, a többszörösébe, mint amennyit fizetni tudtam volna érte. 2-3 hónapos állatok némelyikéért 50 ezer dollárt kértek, míg a többi korosztályos példányért csupán 1000 dollárt. És egyszer csak megláttam őt. Az istálló déli falánál ácsorgott az egyik karámban. Egy életerős bikaborjú, aki azért tűnt ki a többiek közül, mert úgy láttam, mintha fény világítana rá. Ugyanazt a jelenséget tapasztaltam most is, mint ami a szövetség összejövetelein is mindig lenyűgöz, amikor a 400 ember között hirtelen meglátom azt a férfit, aki a következő felszólaló kell, hogy legyen. Nos, ugyanígy vettem észre ezt a közel 100 kilós borjút is. Oda mentem a boxához. A neve Pabst Leder volt, az ára pedig 5000 dollár. Elolvastam a tulajdonságait felsoroló tájékoztatót, és tetszett, amit láttam. Az anyja E-minősítésű volt, ami kiváló tejhozamot jelent. Az apja pedig már több mint 50 E-minősítésű nőstény utódot nemzett. Ám ezek az adatok csak megerősítették azt, amit már akkor tudtam, amikor először megláttam. Megveszem a Pabst Leder-t, mondtam a gazdaság vezetőjének, amikor utolért. Szilveszter úr csodálkozva nézett rám. A tenyésztőknek sosem szokásuk ilyen gyorsan dönteni, csak a tanácsadójukkal történő hosszas megbeszélést követően. Biztos benne? A következő istállóban meg akartam még mutatni önnek néhány állatot, és papszt úr úgy gondolta, talán érdekelni fogja. Teljesen biztos vagyok benne, Szilveszter úr. Ládába tette a bikaborjút, és 350 dolláros felár ellenében elszállította hozzánk. Ledörért tehát 5350 dollárt fizettem összesen. Egy bika első 10 nőstény utóda általában megbízható képet ad arról, hogy mire is képes valójában. Nos, Ledörnek mind az első 10 nőstény leszármazottja megörökölte apja kiváló tulajdonságait. Küllemi megjelenését, betegségekkel szembeni ellenálló képességét, a fajtájára jellemző kiváló tejhozamot. Még a legvéznább nősténybórjaink között is voltak olyanok, amelyek nem örökítették tovább egyetlen kedvezőtlen tulajdonságukat sem, csakis az apa állat jó tulajdonságait. Ledör több mint 15 év alatt 5000 nőstény utódot nemzett, melyek mindegyike örökölte apja félreismerhetetlen tulajdonságait. Pabst Ledörnek megvolt az a képessége, hogy minden egyes utódjának továbbadja kiváló tulajdonságait, amire általában 1 millióból csak egy állat képes. Mindeközben Szilveszter úr szomorúan tudatta, hogy az 50 000 dollárért eladott példány, amelyik ugyanabban a szezonban talált gazdára, nem bizonyult megbízható tenyészbikának. Még 5000-et sem ért. Az ön által megvásárolt csenevész bikaborjú pedig az 50 000 dupláját is megéri. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset. Minden egyes bika, amelyet a Pabst Farmról vásároltunk, csúcsbefektetésnek bizonyult. Beszélni nekik az úrról? Na, náhogy megteszem. Emlékszem a napra, amikor Szilveszter úr nagy komolysággal és ünnepélyes arckifejezéssel odahajolt hozzám az asztal fölött a gazdaság ebédlőjében. Bökje ki, Sakarián! Nem a helyszínen hozza meg a döntéseit, ahogy azt eljátsza. Biztosan van tanácsadója, nem de? Valaki, aki ide utazik ön előtt a lehetőségeket felmérni és javaslatokat tesz önnek. Nos, Szilveszter úr, tulajdonképpen tényleg van tanácsadóm. Tudtam, nézett körbe diadalittasan. Ki az? Árulja már el! Ígérem, nem fogjuk megemelni az árat, csak mert megtudjuk, melyik állatot szemeli ki önnek legközelebb. Úgy érti, tényleg nem tudja, ki a tanácsadó? Tényleg nem. Állandóan tucatjával fordulnak meg nálunk a brókerek és a vásárlók. Az ön embere nyilvánvalóan profi. Többet tud az állatokról, mint mi itt együttvéve. Régi motoros, mi? Régebb óta benne van a szakmában, mint bárki más. A Hornsteinekre specializálódott? Teljes mértékben. Természetesen olyan sokáig csigáztam a kedélyeket, ameddig csak lehetett. Mire elárultam a tanácsadóm nevét, a hallgatóságom lélegzett visszafojtva figyelt. Az Úr Jézus teremtette ezeket az állatokat, mondtam nekik. Önök és én csupán törzskönyveket látunk. Ő viszont belülről is ismeri őket, ahogyan az embereket is. Ez tökéletes nyitás volt az emberek szíve és elméje felé. A lehetőség arra, hogy megmutassam, Isten valóságosan él az emberek által ismert világban. Erről szól a szövetség. Az emberek által ismert világ az az időszak jutott eszembe, amikor a Lancasteri csoportunk Pennsylvania államban azzal küzdött, hogy megnyerje magának az ottani konzervatív gazdálkodói közösség elfogadását. Úgy tűnt az elutasítás legfőbb oka, hogy a szövetség kívülről jött, hogy a mi szükségeink és problémáink valahogy különböznek az övéktől. Szóval, egy ízben, amikor Rosa Lancasterben jártunk, a csoport több tucat helyi gazdát hívott meg vacsorára. Az est során szóra emelkedtem, mint egy közülük való tehenész, és próbáltam meggyőzni őket, hogy csatlakozzanak a munkánkhoz. Síri csend. Tudjuk, hogy van ez. Minél jobban erőlködik az ember, annál inkább elrontja a dolgokat. Ahogy csökkent az önbizalmam, úgy lettek a gesztusaim is egyre hevesebbek. Szélesre tártam mindkét karomat, majd önmagam irányába kezdtem hadonászni velük. A szövetség mindannyiunk részvételétől függ. Ám az egyetlen dolog, amit a karjaimmal sikerült átölelnem, a teljes kancsó volt az asztal közepén. Felborítottam, és a tej a legjobb öltönyömön végig csurogva belefolyt a cipőmbe. Túlságosan is zavarban voltam ahhoz, hogy tudatában legyek annak, amit csinálok. Így a lábamat feltettem az asztalra, és a fehér asztalterítővel kezdtem felitatni a tejet a cipőmről. Démosz, mégis mit művelsz? Súgta oda Róz. Az asztalra nézve feleszméltem. Azon nyomban levettem a lábamat. Az arcom elvörösödött, és azt kívántam, hogy bárcsak a többi részem is eltűnne az asztal alatt. Nos, egy pillanatra azt hittem, emberek, hogy kint vagyok az istállóban, mentegetőztem. Jártak már úgy, hogy fehés közben a tehén rúgott egyet, és a vödör teljes tartalma kiborult önökre? A terem hátsó részéből kuncogást hallottam, majd hirtelen kitört a nevetés. A terem csak úgy remegett a percekig tartó hahotázástól. És az összejövetel teljesen más irányt vett. Őszülő idős gazdák álltak fel, és mondták el, hogyan segítette át őket Isten a téli hóviharokon és a nyári szárasságokon. Így az est végére a Lancaster csoport sok új taggal bővült. Tudod, mi miatt gondoltuk meg magunkat? Kérdezték tőlem később. Amikor feltetted a lábadat az asztalra. Egyből felismertük, hogy vérbeli gazda vagy. Akárcsak mi.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Szeretettel köszöntöm a Patmos Café mai vendégeit, akikre különösen illik az, hogy azt hiszük, hogy ismerjük őket, de nyilván meg fogunk tudni új dolgokat is. Márkus Attila és Éva a vendégeim, szervusztok!
Szervusztok!
Ugye jó, régen ismerjük igazából egymást, de hát most, ahogy itt szembe ülünk, én is el kell, hogy ismerjem, hogy nagyon sok mindent nem tudok rólatok. Például a bizonságotoknak azt a részét, ami már még nem a iskolás korra vonatkozik a gyerekeiteket illetően, hiszen a mi kapcsolatunk az ott kezdődött, hanem ahogy megtértetek, ahonnan jöttetek, és ahonnan eljutattatok idáig. Melyik őtök szeretné kezdeni?
Éva.
Éva, természetesen.
De úgy látom, hogy inkább átadja nekem a szót akkor. Annyit előjáróban, hogy igen, mi 10 éve házasok voltunk, amikor megtértünk.
Ti egészen, fiatalon házasodtatok?
Egészen fiatalon. Én 21 éves voltam, az Éva 19.
Uh-huh. Hát ez tehát az nagyon... alsó korhatár.
Abszolút. Ez abszolút. Épp, hogy engedélyezik.
De akkor szóval ez annyira egyértelmű volt számotokra.
Nekünk ez tiszta sor volt. 3 éve ismertük akkor már egymást. 1 éve jegyben jártunk, és akkor úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk. Katonaságot éppen leszereltem. Édesanyám megkérdezte, hogy fiam, most mi lesz? Mondtam, semmi. És 3 hónap múlva pedig ott voltunk az anyakönyvvezetőnél.
és neki?
És ők abszolút örültek, és várták is.
Tehát akkor ez egy olyan családi háttér, kitalálom,
igen?
Amiben az természetes, hogy az emberek házasodnak, és gyerekeket vállalnak.
Pontosan.
Jó példák voltak előttetek?
Abszolút, abszolút. Mondjuk az én édesapám elvált korábban, de az édesanyám a kötött házasság az egy nagyon stabil és nagyon jó házasság volt. Anyám tette helyre apámat gyakorlatilag ilyen formában, tehát hogy mi az, hogy házasság, mi az, hogy férjszerep, mi az, hogy feleségszerep. És ahhoz képest, hogy ők nem voltak keresztények, ezt a műfajt egész jól el tudtuk tőlük lesni. Uh-huh. Tehát sokat tanultunk tőlük. Én azt gondolom, az Éva is nagyjából ezt azt szerintem
igazolhatja.
Te családod abszolút is ilyen volt, Éva?
Igen. Teljesen egy polgári családból származtam én is. Szüleim első házassága volt, és el se váltak utána se, tehát egy teljesen rendezett háttér volt.
Ezt úgy érzitek, hogy ez egy jó indítás volt, ez megelőlegezte nektek is, hogy volt erről jó képetek?
Hát azt gondolom, hogy nagyon nem mindegy ez, hogy az ember hogyan indul. Lehetnek ezek determinált események is az ember életében. Szóval fiatalon megtértünk, hamar jött a gyerek, a nagyobbik lányunk, a Klaudia.
Majd fiatalon összeházasodtatok.
Bocsánat, a fiatalon meg, meg is tértünk egyébként. Igen. Ez nem ez, ez rajta, ez nagyon fiatalon megtértünk. Szerintem 31 évesen megtérni kínálatos dolog. Szerintem jó, bár tettem volna korábban. Tehát összeházasodtunk nagyon fiatalon. 10 éves házasok voltunk, amikor megtértünk. Az Éva volt az, akinek a füle megnyílt a megtérésre, és a szíve. Volt egy testvérünk, aki hirdette neki az igét, és elmondta neki azt, hogy Jézus él, és hogy gyógyít. De ezt szerintem mondd el, mert ezzel tesz ebből autentikusabb.
Igen, hát az első lányunknak volt egy olyan komoly betegsége, tehát nagyon megviselt bennünket. Epilepsziás volt, és hát kerestük a lehetőséget, hogy hogyan lehetne ebből kikerülni, tehát ez egy olyan betegség, ami nagyon megviseli szerintem a szülőket, tehát maga a látvány egy olyan látvány, és amikor hirdették nekem az igét, akkor én rögtön megragadtam tulajdonképpen ezt a lehetőséget, hogy Isten meggyógyítja a gyermekemet, bár egyébként eltelt 2 év, amire megtértem, de szép folyamatosan dolgozott bennem az ige, és cselekedett, és amikor pedig megtértünk, onnantól fogva folyamatos változás volt a lányunkon, és hát meggyógyított az Úr.
Igen, erre én is tanú vagyok, mert ez így meg is lep, ismerve őt, már csak egészségesnek tudom igen. elképzelni. Igen. De Éva, neked ez egy alternatíva volt arra, hogy azért jó a gyógyulás miatt, vagy volt benned erre korábban is fogékonyság, vagy Istennek a személye valamilyen módon mégis egy különleges dolog volt a számodra? Vagy egy alternatíva a többi vallás között, vagy lehetőség
nem,
között?
Nem, abszolút nem voltunk se vallásos család, tehát nem teljesen nem hittünk Istenben, tehát amikor az igét hallottam, akkor tulajdonképpen a mag behullott a szívembe, és elkezdett cselekedni, tehát nem.
Elkezdted elhinni.
Igen.
És Attila, te ehhez mit szóltál? Mert azért ez sokszor van így, nem, hogy a feleség valahogy elkezd megnyílni, de az mennyire evidens már egy stabil létező házasságban gyerekkel, hogy ebbe együtt tudtok lépni?
Ő hazajött nekem az Éva, és azt mondta, hogy képzeljem el, azt mondta neki valaki, hogy él az Úr, és gyógyít. Mondom, jó van, örülök ennek, ha igaz. És én egy elég kemény ember voltam, kemény szívű és kemény fejű ember voltam, egy nagyon konok ember, erről az Éva biztos tudna beszélni, néha említés.
Ezt, de hogy örülnek, hogy már nyoma sincs.
Ma már ennek semmi, és amikor mondom így embereknek, azt mondják, hogy hát ez biztos nem igaz, de hát akik régen ismernek, azok számára ez a változás teljesen nyilvánvaló. Szóval én hallani is akartam arról, hogy megtérek, én hallani is akartam arról, hogy meg tudok akár változni. Láttam azokat a személyeket, akik a gyülekezetbe jártak és keresték az Urat, hogy milyen metamorfózis történt náluk, és hát én azt mondtam, hogy képtelen vagyok.
Mert azért eljöttél, de, vagy honnan láttad?
Igen, már nem, tehát az Éva, amikor volt istentiszteletem, akkor utána hazajött, és mondta nekem, hogy ő járt ott, és menjek én is, és én nem akartam először menni, de az érdekelt valamennyire, érdekes egy történet, ez is egy barátomnak mondtam meg, volt egy üzletem, akkoriban egy ilyen country pubom, és a beengedőnek mondtam, aki gyerekkori barátom volt, hogy ha eljössz velem, akkor én is elmegyek. És eljött velem. És
erre nem számítottál?
Erre nem számítottam, mert ő meg egy még szédültebb ember volt, mint én akkor, és akkor a Folyondár úti istentiszteletre mentünk el. És én abban a pillanatban, hogy beléptem, én abban a pillanatban éreztem, hogy itt valami van, itt nagyon-nagyon éreztetően tapasztaltam meg Istennek a jelenlétét. Akkor nem fogalmaztam így meg, hogy Isten jelenlétét, bár tudtam, hogy itt Isten keresi, tehát minden bizony az lehet ez a furcsaság, ami rajtam erőt vesz, de én rögtön éreztem, hogy nem egy profán helyre jöttem. Tehát abban a pillanatban. És tulajdonképpen amikor nekem az Éva ezt mondta, hogy gyógyít az Úr, és hogy ez lehetőség, nekem ez az egyetlen, egy úgy érzem ma is, most többször gondolkodtam már ezen, úgy érzem ma is, hogy ez az egyetlen egy dolog volt, biztos nem így van, amin keresztül engem Isten meg tudott fogni. Tehát rajtam nem volt más fogás. Nekem bármi lehetett volna az életemben, ez egy dolog volt, hogy azt mondták, hogy meg tud gyógyulni a lányod. Uh-huh. És ez...
És akkor nem is gondoltál arra, hogy most csak ez egy próba, ha nem gyógyul meg, akkor tovább megyek, vagy föl sem erült, hogy nem fog meggyógyulni, ez így behullott a szívetekbe, hogy ez meg fog történni.
Az Éva biztos nagyon erősít, ő sokkal hamarabb szentébb jutott hide, egy három évvel az én megtérésem előtt ő meg is tért, tehát ő kiment egy ilyen evangelizáció alkalmával. Gézának volt egy evangelizáció, igaz, és ott mentél ki megtérni.
De akkor még nem kezdtél el rögtön járni gyülekezetbe.
Engedelmes feleségként otthon maradt, látta, hogy én csúnyán nézek rá. Nem, egyébként. Szóval teljesen viccet félretéve, tehát én nem tartottam őt vissza, de mivel mi tényleg korábban is már világi korunkban egész normális házasságban éltünk, egész normális kapcsolatban éltünk. Ő egy ilyen nagyon minta engedelmes feleségként, segítőként, társként volt mellettem, és ha látta, hogy én nem akarok menni, akkor ő sem ment. Nem tudom pontosan miért, nem akartál konfliktust, vagy miért, de mindest nem ment.
De ez egyébként így azt mondod, hogy más, tehát hogyha ezt most valaki hallgatja, igen, akkor ez egy jó minta
én,
lehet,
én
vagy ez
mondom,
nagyon egyéni.
Nincsenek sztereotípia, tehát nem, én nem gondolnám, hogy ez így lenne. Ez egyénre szabott, ez házastárs válogatja és egyéne válogatja. Uh-huh. Tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ő megtér és nyilván menni akar, akkor az Úr áldja meg, és tegye meg, és menjen is. Abszolút. De nekünk ez volt a...
De hozzáteszem, hogy otthon dicséretek folyamatosan mentek, tehát uh-huh. akkor is, amikor nem jártunk, illetve tanításokat is hallgattunk, meg hát a gyereken változásokat lehetett észrevenni a tanulásán például, és ezeket hát nem tudtuk figyelmen kívül hagyni, hogy...
Honnan láttátok? Tehát hogy, és hogy kötöttétek össze ezt a két dolgot?
Onnantól kezdve, hogy Éva megtért, onnantól kezdve, ahogy az Éva az előbb fogalmazott, nem lehetett nem észrevenni a gyereken a változást. Tehát addig küzdöttünk fel a tanulással, küzdöttünk fel a magatartásával, rengeteg probléma volt vele. Általában ezek a gyerekek sok esetben ilyen problémával is bírnak, uh-huh. sajnos.
És mennyi idős volt akkor?
Hát hat éves.
Tehát éppen akkor került iskolába?
Igen. És amikor mi megtértünk, akkor volt igen 3 év múlva, akkor volt 9 éves a Klau, amikor én megtértem gyakorlatilag... Igen, 9 éves igen. volt a Klaudia, és ő abban az évben meg is tért, amikor mi megtértünk uh-huh. egyébként. Én április 19-én tértem meg, 97. április 19-én, és a Klaudia azon a nyár elején egy 3 naposon a BS-ben, ő is megtért és megkeresztelkedett, és sose felejtem el, hogy amikor a pásztor imád, nem tudom ki volt a pásztor, az Úr áldja meg, aki imádkozott érte, a feleség ott állt mellette, és csak azt láttam, hogy ránéz a feleség a férre, a pásztorra, és azt mondja neki, hogy nézd már, te sír. És úgy sírt a gyerek, és remegett uh-huh. a Klau.
Igen, ez nem egy olyan elmélyék, amit csak igen, úgy lazán említeni lehet
annyira,
valóság,
annyira valóságos volt a megtérése, és annyira megérintett engem is, minket is, hogy nagyon... És hát mondom, ez 3 évvel azután, hogy megtért az Éva. Uh-huh. Tehát ez volt az én...
Te oldalad.
Tehát ő gyakorlatilag ez 94, lehet, hogy talán már 95 is volt, nem emlékszem pontosan, de mondom, amikor én megtértem, az 95 április volt, az Évának egyik nap mondtam, hogy akkor most elmegyünk Gyülibe, és akkor nem értette, hogy most miért, honnan, miért, és akkor elindultunk, de én már azzal a határozott céllal mentem, hogy meg fog térni. Holott előtte voltunk más istentiszteleten, én körülbelül 2-3 alkalommal vettem részt, azzal a bizonyos folyandár után, uh-huh. ahol csak éreztem a hívást, és éreztem, hogy ez nekem is üzenet, de nem.
Akkor nem.
Tehát akkor nagyon konok módon hátat fordítottam. Mindig az evangelizáció alkalmával mindig fogtam a családot, és pereputy össze, csomagol Éva, tedd a cuccot, ott a kis táska, fogja, gyerünk, megyünk, indulunk. Szedjed már, nem érted? Gyerünk. És akkor szépen
te tudtál vezetni.
Mindig, és akkor elmenekültünk gyakorlatilag így minden alkalommal.
Éva, te ezt hogy élted meg? Mert azért a te szívedben már ott volt az Úr, nyilván akartad, gondolom én, a családnak az egységét is, de hát azért ez is dolgozik az emberben, ez milyen érzés?
Persze, hát tulajdonképpen az, hogy nem jártam sokáig, nekem is egy új megtérésre volt szükségem, tehát azért ettől függetlenül kiestem a hitből, tehát nem előről kellett szinte mindent kezdeni, tehát amikor elkezdtünk együtt járni gyülekezetbe, akkor onnantól számoljuk azt, hogy meg vagyunk térve mind a ketten inkább.
És tartottál attól, hogy ez így elvész, mert hogy a férjed nem annyira nyitott erre, vagy volt benned várakozás, vagy hogy élted meg ezt a 3 évet?
Nehéz ügy.
Nehéz ügy.
Hát nehéz ügy, igen, mert az dolgozott bennem, hogy nyilván, tehát én is szerettem volna azt, hogy, hogy együtt járjunk, és a gyerekekkel együtt.
Mert addigra ugye ez az egy gyereketek járjunk. Volt, aki már nagyobb.
Nem, akkor már kettő volt.
Akkor már kettő volt, igen.
De hát történtek az életünkben olyan dolgok, ami egyszerűen arra vitt, hogy nincs más út, mint hogy, és szerintem te is így vagy vele.
Abszolút, persze.
Hát tehát akkor nem volt eseménytelen ez a három év?
Nem, hát gyakorlatilag az én, tehát konkrétan az én vállalkozó életemben például ez volt a legzűrösebb, legkatartikusabb, legrumlisabb időszak. Tehát itt nagyon sok minden történt. Itt ilyen üzlet, olyan üzlet, ilyen bukás, olyan nyereség. Tehát itt egy nagyon zűrös időszak volt. Tehát autómat ellopták, visszavásároltam, újra ellopták, üzletemet feltörték. Tehát rengeteg olyan esemény történt, ami mindig egy picit így megrázott bennünket, mindig picit így emlékeztetett bennünket, hogy lehet, hogy ez nem történt volna, ha.
Komolyan?
Igen. Tehát mindig így, ezzel így, és tulajdonképpen a megtérésnek a napja, tehát amikor én úgy döntöttem, hogy akkor most el kéne mennünk, és még egyszer mondom, kimondatlanul, de bennem ott volt, hogy meg kell térjek, és meg fogok térni, az már ide vezetett, erre ösztönzött bennünket, hogy ez ösztönzött arra bennünket, hogy meg kell tennünk ezt a lépést.
Rendben van, tehát itt álltok akkor két kisgyerekkel, az egyik már gyógyulóban, plusz már 10 éve házasok, akkor mi történik ilyenkor? Honnan látszik, hogy megváltozott? Mert nyilván ti addig is ismertétek egymást, de most más emberként mentetek haza.
Hát én azt gondolom, hogy az Éva, tehát én rajta nem láttam olyan radikális változást, mint gondolom.
Mert hogy annyira jó ember volt
addig. Mert ő alapvetőleg egy tényleg, ő azt gondolom, hogy akkor is majdnem keresztény volt.
Éva nyilván tudja ezt belülről, de ha úgy nézett, akkor...
Ezt mindenki tudja, ez nem így igaz, mert igen. Természetesen. De egyébként alapvetően jó erkölcsű, egy normális gyerek, egy szerető, ellátó, férjét szerető, kiszolgáló ember volt, tehát semmi gond. De amit én éltem addig, meg ahogy én éltem, meg amilyen voltam az én reakcióim, az én viszonyulásom a családhoz, a dolghoz, az szerintem most ő inkább láthatta, mert én tényleg úgy érzem, úgy gondolom, dicsőség Istennek, hogy én tényleg nagyon radikálisan egy napra másikra tértem. Tehát én mindent feladtam. Én azt a szakmát, amit nagyon-nagyon szerettem, és amit nem tudtam elképzelni mást, hogy valaha mivelek, és amihez értettem, én azt pillanatok alatt azt mondtam, hogy abba hagyom.
De te tisztában voltál vele, hogy te egy kemény ember vagy, vagy szeretted így magadat?
Nem, én tisztában voltam azért ezzel. Én azért tisztában voltam ezért.
Ezt azért hacoknak, a hallgatóknak, akik azt hiszik, hogy akárhogy is viselkedik, de ő aki fogalma nincs, úgy látszik a szíve mélyén mindenkinek valami más lakozik, a valóság.
Nem, én, tehát amikor ismerősökkel, barátokkal nagyon kegyetlenül tudtam bánni, most legyen akár egy kölcsönadás, és akkor azt mondta, hogy nem tudja visszaadni. És akkor egy volt középiskolás gyerekkori barátomra simán ráküldtem az embereimet. Tehát nem.
Te tudtad, hogy ez nem jó, de valahogy így működtél?
Igen. Tehát ez úgy azt gondoltam, hogy ez egy ilyen, hogy is mondjam, tehát ez a farkas törvények, az marad a felszín, az tud megmaradni ebben a világban, aki kemény és aki. Csak hát azért ugyanakkor belül, meg egy érző lélek, egy olyan ember voltam, aki el tudta magát pittyenteni egy versen, aki elsírta magát azon, hogyha a gyerek elsírta magát. Tehát tudtam így érzékeny lenni, de ezeket mindig úgy nagyon tudatosan, keményen, ezt mindig kezeltem, és Évát is sokszor helyreintettem, amikor láttam, hogy a gyereken elérzékenyül, amikor kikap, és akkor mondtam meg, hogy állj, ezt nem teheted gyerek előtte, ezt nem lehet, azt nem láthatja rajtad, hogy ő elérzékenyült, és szedd össze magad, és nem. És akkor én megláttam, hogy lehetek én viszont ilyen kemény. Hát tudatos volt ez valahol, tehát ez nem úgy, ahogy van én voltam, hanem ez egy fölvett tudatosság volt.
És eleged lett belőle,
és
mikor megtértél?
Igazából elegem is lettem magamból, igen, valójában.
Tehát
igen.
Akkor neked ez egy megkönnyebbülés volt, hogy most már lehetsz az, aki belül vagy?
Igen, ez egy megkönnyebbülés. Olyannyira, hogy a megkönnyebbülés az úgy is működik, hogyha van egy olyan üzleti műfaj például, amit az ember művel, tudja, hogy ez nem jó, tudja, ez erkölcsére, nagyon nem fér már bele, konkrét dologról beszélek, és akkor egyszer csak az üzletet bezáratják, mert azt mondják, hogy működési engedély nincs továbbra, harmadfokon is kész. Tehát. És akkor az embernek olyan, mintha egy kő szakadna le a szívéről. Tehát megkönnyebbültem, hogy be kell fejeznem ezt az egészet.
És rákényszerítenek
arra, hogy nem csinálhatom tovább. Ez egy óriási megkönnyebbülés volt. Miközben, hogyha ez nem születik meg, ez a törvény adta, akkor én csinálom tovább, talán mai napig is biztos nem. De szóval sokáig.
Éva, te mennyire láttad őt keménynek? Vagy addig is elégedett voltál, vagy te vártál változást a kapcsolatotokban is?
Abszolút vártam változást, igen. Hát az, hogy kemény volt, azt sokszor fizikailag is tapasztaltam. Tehát olyan kiabálások és veszekedés, nem veszekedések, hanem inkább a részéről kiabálások voltak, és olyan erőszakos megnyilvánulások is, ami nehéz volt azért így nőként, pláne gyerekekkel.
Nem, és hogy kis lányaitok vannak.
Igen.
Fizikailag nem bántottam soha, azt tisztázunk, tehát nem vertem meg, ugye?
Csak erőt mutatsz.
Nem, hát verbálisan inkább.
De ez a lelki terror, ez abszolút nagyon erősen.
Hát az működött, meg hát... Úgyhogy ebből a szempontból abszolút vártam egy változást, amit meg is kaptam.
És mennyire voltál türelmetlen ebben? Tehát, hogy hazamentetek a megtérés után, az első közös istentisztelet után, te azt gondoltad, hogy most akkor már rögtön, vagy abszolút ráálltál arra, hogy ez egy munka lesz?
Hát inkább ráálltam arra, hogy ez egy folyamat lesz, mire ugye mindenki megtisztul. Nyilván nekem is volt szükségem azért változásra, még továbbiak folyamán is. És én azt gondolom, hogy az Úr folyamatosan változtatja az embert, vagy hát lehet, hogy egyik pillanatra a másikra is, de a mi életünkben inkább egy folyamatos változás volt.
Uh-huh. Valamit akartál mondani
még,
Attila?
Mondani, hogy még mielőtt valaki félreérti, tehát mondtad ezt, hogy elég verbálisan erőszakos voltam, és nagyon sokszor lelki terrort is alkalmaztam, de ugyanakkor azt is mondtuk, hogy az első 10 évünk nekünk egész jó volt.
Igen,
ez nem ellentmondás. Szeretném tisztázni, hogy mi nagyon normálisan éltünk, csak voltak időszakok, voltak helyzetek, amikor én ilyen eszközökhöz nyúltam, és az Éva pedig nem az a típus volt, aki ebben a helyzetben szembefordul velem, hanem megunyászkodott, csöndbe maradt, így aztán nem voltak ebből, tehát ilyen óriási nagy, nem tudom micsoda.
Tehát te kiadtad a dühödet, hanem, és... Igen,
csak annyi, hogy ő szokta volt annak idején mondani, hogy hát bizony időnként, amikor nekem vérbe forgott a szemem, akkor ő bizony megunyászkodott, és nem mert tovább.
Hát igen, egy adott szituációban.
Igen.
Jött ez elő, amikor egy indulatos megnyilvánulása volt. De egyébként, tehát a gyerekekkel a család, teljesen normális családi életet éltünk, sőt, hát nálunk rendszeresen volt az, hogy együtt mentünk le a parkba őket sétáltatni, tehát teljesen jó volt a kapcsolatunk is hétköznapok során.
De azért ezzel együtt te tudtad, hogy ez nem jó, mert nyilván Attila is tudta, és akkor igen, gondoltátok, igen, hogy ez lesz az a fordulat.
Igen.
Igen. Konkrétan a Klaudia gyógyulása irányában tanúsított reményünk vitt minket az Úr felé. Uh-huh. Tehát az, én tehát hangsúlyom, amit mondottam, hogy ha én nekem ez nincs, talán lehet, hogy nem közeledek az Úrhoz. Bár Isten, hogyha elhív valakit, akkor úgyis megtalálja
hát a eszközt.
De nekünk ez volt. És ma is úgy gondolom, hogy talán nem lett volna más. Tehát nem tudom, mi lehetett volna, mert meg tudott volna bárki engem érinteni, fogni. Csak ez nagyon fontos volt. Tehát tényleg itt, hogy az Éva mondja, hogy együtt jártunk a gyerekekkel. Tehát én képzeljük azt a szitút, hogy én éjszakázom, vendéglátózom. Éjszakáról éjszakára, boltról boltra. De reggel az Évának a lelkére kötöm hajnalban 5 órakor, amikor hazaérek, hogy engem 8-kor keltsél fel, amikor mentek a parba a gyerekekkel, mert én ott akarok lenni.
Uh-huh.
És majdnem elaludtam a padon, lógott a fejem szinte, de ott voltam velük mindig. Mindig reggel kisétáltunk, és látni akartam, hogy nőnek fel a gyerekek. Egyetlen egyszer mentem egyszer ki külföldre, egy hosszabb időre terveztük, de rövidet lett aztán belőle. Amikor kimentem, 6 hónapos volt a Klaudia, és néhány hét múlva jöttem vissza, és már azt a változást láttam a gyereken, hogy amikor elmentem, még mozdulatlanul fadarabként feküdt a babakocsiba, és amikor visszaértem, akkor már ülve láttam a gyereket, tehát felült magától, saját erejéből, derekából felült, és ezt a akkor nekem katartikus változást, ami rajta végbe ment, azt mondtam, hogy még egy ekkorát nem akarok kihagyni, hogy ezt ne lássam. Nem akarok lemaradni semmiről. Úgyhogy ez érdekes, hogy így a családi orientációnk mindkettőn mondtuk, hogy viszonylag jó családból származunk, legalábbis ilyen szempontból. Nekünk ez az életünkben ez a nyomot hagyott. Igen. Tehát fontos volt nekünk a család, fontosak voltak a gyerekek, fontosak voltak az együtt töltött hétvégék, a nyaralások. Mi rendszeresen járunk ma is így együtt.
Igen, azért ne ugorjuk át a közben eltelt akárhány évet. Most hallgatunk egy kis zenét, és innen fogjuk folytatni Márkus Attilával és Évával. Zene után már is itt vagyunk, és a zenébe sem fért bele az a néhány évtized, amit Attila majdnem átugrott. Tehát azt azért még szeretném megkérdezni tőletek, hogy akkor milyen ütemben tudott a kislányotok gyógyulni, és honnan tudtátok ezt biztosan, hogy akkor ez tényleg válasz Istentől?
Mondottuk, hogy lehetett rajta látni a változást a magatartásán, stb. Ő nagyon komoly volt, mert ő fél évente vele májfunkcióra jártunk, gyógyszert szedett, egy nagyon erős gyógyszer, nem tudom már pontosan nevét, nem is jelent, de gongul, mindegy, nincs jelentősége. Gyógyszert függő volt, vizsgálatokra jártunk, EG-re jártunk vele, és hát mindig mondták, hogy ez is az eredményesnek. Volt egy nagyon kedves orvosunk, Istvánba? Dr. Gyarmati Éva. Ő azt mondta nekünk, az akkori tudomány, akkori állása szerint, hogy ebből nincs gyógyulás, tünetmentes állapot van.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.